Szeretteim, halljátok szent igénket, ami Urunk Jézus Krisztus szavát, amelyet most a Máté írása szerinti evangéliumból olvasok. Először az 5. fejezet 14., 15., 16. versét, utána pedig a 6. fejezet 22. és 23. versét olvasom. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A 6. fejezetben ezt olvassuk. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkora sötétség. Szeretteim, igéhirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangélium. A 11. fejezetből olvasom Jézus szavát, a 11. fejezetből olvasom a 33., 34. és 35. verset. Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre vagy véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos. De ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen. Kérek, a helyes bibliaolvasás alapszabálya az, hogy először az eredeti gondolatot kell megértenünk, mire gondolt a Szentíró, amikor azokat a sorokat leírta. Először az eredeti gondolatot kell megértenünk, és ha megértettük, akkor kezdhetünk elmélkedni, hogy annak az akkor úgy értelmezett, hirdetett gondolatnak mi a kapcsolata az én jelenemmel, mit jelent az a régi gondolat az én mostani életemre nézve. Ezt az utat járjuk most is, mert ez a helyes biblia tanulmányozásnak, biblia olvasásnak a törvénye. Két vezér szava van a felolvasott igéknek, a sötétség és a világosság. Hát tudnunk kell azt, hogy a Jézus korabeli kegyeseknek, nem is csak Zsidországon belül, hanem a határokon túl is, keletre is, és nyugatra is, a keleti civilizáció kultúrában is, meg a nyugatiban is, az egész vallásosság igazában e két szó körül zajlott. Sötétségbe voltunk, aztán megvilágosodtunk, és most már világosságban járunk. Ismeretes a kumráni szekta, az a különös vallásos kegyes csoport, amely kivonult Jeruzsálembeből és a Holtengernek az északi partvidékén barlangokba rejtőzött. Ők eredetileg és szinte kizárólag úgy nevezték magukat, hogy mi a világosság fiai vagyunk, és küzdünk a sötétség fiai ellen. Ez volt az ő alap meggyőződésünk. Nem hívők vagyunk, nem szentek vagyunk, nem zsidók vagyunk. Mi a világosság fiai vagyunk, és a sötétség ellen küzdünk. Nehéz, keserves harcunk lesz, de végül győzni fog a világosság. Ízelítőül kikerestem néhány igét, hogy lássuk nem csak a kumráni szektának, hanem igenis a keresztényeknek is. Ez volt a gondolat menete, ez volt az alapvető gondolkodása. Azt mondja például a Tesszalonikai levélben Pál apostol, ti nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Aztán a második korintusi levélben azt írja Pál apostol a hitetlenekről, vagy a téveigőkről, ezt mondja, ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, hitetlenek, és így nem látják a Krisztus evangéliumának a világosságát. Tehát a római levélben azt mondja Pál a 13. fejezetben, hogy az éjszaka múlik, múló félben van, az éjszaka a nappal pedig már közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. És még folytathatnám hosszú sorban az igék idézését. Tehát nem csak a kumráni szekta gondolkodott így, hogy sötétségből átmentünk a világosságba. Ez a gondolatmenet a keresztényeknek is otthonos volt. Elfogadták ők is ezt az alapvető különbséget, és ebben élték a hívő életüket. Csak amikor ilyet olvasunk, hogy a test lámpása a szem, ez is a világossággal kapcsolatos gondolat, test lámpása a szem, akkor nem a mai biológiai összefüggéseket kell nézni, hogy a szem által vett impulzusok, ingerek hogyan működnek biológiai bennünk. Természetesen ezek a régiek nem értették még ezeket az összefüggéseket, de tapasztalatilag azt tudták, hogy ha jön be a szemmen át a világosság, akkor az egész test világos, így mondották, akkor a kéz tudja, hogy mit kell cselekednie, a láb tudja, hogy mit kell cselekednie, a mozgásunk rendezett, mert a test lámpása, a szem megvilágítja az egész testet. Ez annál inkább szemléletes kép, mert az a régi világ tele volt vakokkal. Fertőző szembetegség vakította az embereket tömegestől, és hát a szemük láttára botladoztak, bolyongtak, bottal tapogatóztak a vakok. Látták az emberek, hogy milyen az, amikor a szem, mint világító eszköz nem világítja meg a testet, és nem világítja meg az utat, a test lámpása a szem. Tehát ez a üzenet ma, hogy vigyázz, hogy a benned levő világosság ne legyen sötétség. Ez már eleve ilyen gondolatokat szugerál, hogy van bennünk világosság. Ám de az a világosság nem biztos világosság, az sötétségre fordulhat. Vigyázz! És a mostani igehirdetés ennek a középpontjába éppen ezt a vigyázz szót teszem. Ezt a vigyázz szót, ha a görögöt pontosabban akarnánk fordítani, így kellene mondani, meglásd. Itt is a látásról van szó. Meglásd. Szép ez a magyar szó is, meglásd, odafigyelj, lásd, meglásd, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. És még inkább érdekes a dolog, ha valóban oda tekintünk a görög szóra, meglepően gyakran használja a modern műter és a technika szótára ezt a görög szót tudnék. Így hangzik a itt lévő görög szó, hogy szkop. Szkopej, nézz oda, lásd meg, és egy kicsit modern egzegézissel azt mondottam, hogy ahogy a modern technikai civilizáció használja ezt a régi görög szót, úgy érvényes az lelkileg is. Többféle használata van ennek a szónak, de most kiemelek három szót, és azt mondom, hogy testvér, meglásd, hogy ez a háromféle szkop, ez működjön nálad is. Ez a három pedig így hangzik, az egyik a mikroszkóp, az a műszer, amelyik a kicsinek a világába enged betekintést, a másik a teleszkóp, a távcső, a csillagásznak a műszere, és a harmadik a periszkóp, a tenger alatt járó kidugja a periszkópot és körültekint. Mind a háromban a szkóp van, és ez a szó van itt pontosan a görög szövegben. Meglásd! És mondom, most már így három részre is bomlik ez a dolog. Meglásd, hogy a mikroszkópikus világosság is gazdagítsa az életedet, a dolgoknak a legbelsejébe tudj betekinteni. Meglásd, hogy legyen távolba látó érzékelésed, teleszkóp, a kozmosznak a tágasságában is tudjál eligazodni. És a harmadik a periszkóp, ezt én úgy értelmezem, azt hiszem nem is különös erőltetéssel, a tenger alatt járva egy közegben jön, megy, úszik a víz alatt, egy dimenzióban, a víznek a közegében, de időnként kidugja a periszkópot egy másik dimenzióba, és ott a tükör segítségével körültekint, hogy mi van abban a dimenzióban. Akinek van világossága, az mind a három féle szkópos csinálja, mind a három féle meglátásban él. Ha van bennünk világosság, meglásd, hogy ne legyen sötétségé a világosság. Ha van bennünk világosság, akkor az átlag embernél mélyebbre nézünk, a kisebb részleteket, a rejtett dolgokat is meglátjuk. Nemrégiben jött hozzám egy asszony, és temetést jelentett, az édesanyja meghalt, beszélgettünk, és elmondotta, hogy sokat gyötrődött, szenvedett hosszú betegségben, lebomlott, így mondotta, az emberi tevékenység szinte az édesanyjába, éjjel-nappali szolgálatban ott kellett lennie, és aztán egyszer csak előkerült ez a szó, hogy kívántam már, hogy halljon meg az édesanyám. Hát ez nagy dolog, hogy kimond egy ilyet egy lelki pásztor előtt, de értettem, és gondoltam arra sok nagyon nehéz szolgálatot végző testvérünkre, aki nem meri ezt a világosságot fölgyújtani a szívében, hogy ez a világosság megjelenjék benne. Az ember megérti azt, hogy hosszan kell ápolni, gyötrelmes élet. Az egész élet rámegy öregeknek a gondozására, ápolására, és semmi rendkívüli nem történik abban, hogy belefárad, halálosan belefárad. Csak ott van ez, hogy a világosság sötétséggé válik, hogy nem, én szeretem, nagyon szeretem az anyámat, és ameddig csak lehet erőszakoskodom, fizetem az orvosokat, és állítsanak rá műtereket, csak hogy még éljen. Ez lehet őszinte, nem vonom kétségbe. De itt van éppen az, hogy világosság, ezt a kettősséget megérteni az életünkben, hogy igen, ez a vonal is igaz, hogy szeretném minél tovább életben tartani, és ott van mögötte ez az élet fáradtság, ez a belső keserűség, hogy meddig még, mi értelme van még. Ez már nem is élet, ha meghalna. Meglásd, hogy a mikroszkóp működjék benned, rétegek mögé be tudjál tekinteni a Szentlélek világosságánál. Mikroszkóp. Az Isten gyermekei mikroszkópikus szemlélettel is nézik a világot. De hát ez csak az egyik a három közül. A másik a teleszkóp, a távcső, a csillagászati műszer. Nem csak a mát és a holnapot nézi a keresztény ember, hanem előre tekint, kitekint a láthatatlan, mérhetetlen messziségbe. Csak egy igét idézek, hogy szemléltessem Pál gondolkodását. Azt mondja Pál, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ne látszik, hogy neki teleszkópja is volt, nem csak mikroszkópja. Pillanatnyi könnyű szenvedés, ami nem volt pillanatnyi és nem volt könnyű, de éppen azért, mert ő már látta hitben a dicsőséget, onnan visszafele értékelve összezsugorodott pillanatnyira és könnyűre, az ő bizony nem könnyű és nem pillanatnyi szenvedése. Tehát a meglást, hogy a látcső is működjék. És a harmadik, talán a legvilágosabb, és most egyre könnyebb erről beszélni, a periszkóp, benne élünk mindjárt egy közegben, egy anyagi közegben, az anyagi világ közegében, egy szellemi közegben, egy közgondolkodásban, közízlésben, előítéletekben, gyűlöletekben és vonzódásokban, egy vízben, a tengerben, a tényeknek, a valóságoknak a tengerébe benne élünk. A periszkóp azt jelenti, hogy van egy műszerünk, amivel kiemelkedünk ebből a közegből, és egy új dimenzióban nézünk szét, ahogy a levegő egészen más dimenzió, más valóság, mint a víz. Az anyagiakból kiemelni az antennánkat, a periszkópot, és körültekinteni a szellemi világból. Meglásd, hogy a benned lévő világosság ne legyen sötétségé. Hát a képek így beszélnek, és én veszem a bátorságot, hogy túllépek a képeken, illetve tovább fejlesztem a gondolatot, és mai képekkel mondom el a ma esedékes gondolatot. A házról is beszél Jézus, és arról, hogy a házban világosságot gyújtanak, és nem azért, hogy elrejtsék, hanem hogy bevilágítsa az egész házat. A lámpás a házban. Az egész emberi valóságot gyakran hasonlítja a Biblia házhoz. Éppen múltkor predikáltam arról, hogy a Belzebub a ház ura. És ha kiűzik, akkor jaj, ha üresen marad a ház. Tehát az ember, mint ház. És ebben az összehasonlításban azt mondhatjuk, hogy a háznak a szeme a lámpás. Ahogy a testem egyszerre összezavarodik, hogyha megvakulok, ha nem tudom kinyitni a szemem, nem látok. Hát a ház is megvakul, ha nincs benne lámpás. A háznak a szeme a lámpás. És azért gyújtják, hogy otthonosan mozogjanak az emberek a házban. Ez idáig egyszerű, de én tovább fejlesztettem ezt a gondolatot. És azt mondottam, hogy a háznak a szeme a lámpás, amit bent gyújtanak, de a háznak a szeme az ablak is. Itt most ebben a percben két fényforrásból vesszük a világosságot, valami szerény fény az ablakokon át is bejön, és ez kiegészíti a lámpáknak a fénye. Elgondolkoztam ezen, hogy mennyi üzenete van ennek. Az ember létnek két fényforrása van. Az egyik a benne lévő világosság, amire Jézus óva int, hogy meglásd, hogy ez a benned lévő fényforrás, ez a benned lévő világosság sötétségé ne legyen, ez az egyik, de jön kívülről is fény. És magamban úgy elmeditáltam ezen, hogy az ember, mint valaki, akinek fényre, világosságra van szüksége, mert eltéved, összetöri magát, ha hiányzik a világosság, az ember két forrásból is veszi a világosságot, a benned lévő világosság és az ablakon át beszűrődő világosság. Majd, hogy nem szójátékszerűen, azt mondom, hogy az ember lehet megvilágosított ember, és lehet megvilágosodott ember. És a kettő nem zárja ki persze egymást, hanem éppen kiegészíti, de ajánlom elmélkedésre ezt a kettősséget. A megvilágosított ember, aki kívülről kap világosságot, és azt ő hasznosítja. A megvilágosított ember és a megvilágosodott ember, akinél belül fényforrás támadt. És Jézus arra figyelmeztet itt, hogy meglásd, hogy ezt a belső világosságot, ezt valami sötétségének formálja. Hát ez egy óriási téma, hogy mi az a belső világosság. Van ilyen mi bennünk születésünktől fogva, eredendően van, vagy Ádám apánk bűnesetével kialudt, és most már semmiféle belső világosság nincs. Az én hitvallásom az, hogy van, minden emberben van saját belső fényforrás. De ez a fényforrás hamu alatt van, szemét alatt van, sok minden rárakodott. Ennek a belső világosságnak föl kell izzani, lángra kell lobbanni. És itt megint hasonlíthatjuk magunkat egy kicsit a Qumranbeli zsidó szektához. Ez a zsidó szekta azt mondja, hogy mi vagyunk a világ világossága, mert van fényforrásunk, és az világít meg minket, és ők egyértelműen vallották, hogy az ő fényforrásuk a Tóra, a Mózes törvénye, ez a világot bevilágító hatalmas fényforrás. Mi a világosság fiai vagyunk, mert van Tóra, van mózesi törvény, és mi annak a fényében járunk ebben a világban. A keresztények csak kicserélték a dolgot, de ugyanezt vallották. Mi a világosság fiai vagyunk, mert megjelent közöttünk a világ világossága, Jézus. Mi Jézusnak a fényében járunk, és ezért nevezhetjük magunkat a világ világosságának, mint ahogy maga Jézus is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, ti a világ világossága vagytok. Tehát a keresztényeknek a hitvallása azt vallotta, hogy Jézusban jelent meg a világ világossága, és valóban, most összekötöm a gondolatokat, először az ablakon át jön be ez a világosság, ami belső életünkbe. Halljuk a prédikációt, olvassuk a Bibliát, vagy talán nézünk ide vonatkozó filmet, olvasunk építőirodalmat. Kívülről bevilágít a fény, a mi fényünk Jézusnak a fénye. Bevilágít, és itt van a folytatás, amit vallok, hogy tudnék, addig világít be a Jézus világossága, amíg lángra lobban a bennünk lévő eredendő isteni szikra. Nem mindenki vallja ezt a keresztények között se. Én boldogan vallom a kereszténység legnemesebbjeivel, meggyőződésem szerint a kereszténység legnemesebb képviselői voltak a misztikusok. A misztikusok számára teljesen egyértelmű volt, hogy egy isteni lét szikra, egy isteni világosság szikra, bölcsesség szikra van minden emberben, elhomályosodva, letaposva, meggyalázva, de van, és a Jézus Krisztusban bevetülő világosság lángra lobbantja ezt. És onnan kezdve a hívő ember valóban két fényforrásból igazodik el ebben a világban, a lángra lobbant belső világosság és az ablakon át bejövő világosság. És Jézus nagyobb súlyt vet arra, hogy a benned lévő világosságra vigyázz. Meglásd, hogy a benned lévő világosság megmaradjon. Ezt azért érdemes szembe állítani, vagy egymás mellé tenni ezt a kettősséget, mert kísérti az embert az, hogy elég nekem az, ami az ablakon át bejön. Nehézkes dolog azt a belső lángot őrizni, abba olajat tölteni, abba a mécsesbe. Nekem elég a kívülről bevetülő fény. Mit jelent ez kép nélkül szólva? Elég nekem a prédikáció, mondjuk. Elég nekem az, hogy vasárnaponként eljövök, és akkor bevetül egy ige hirdetésen át valami fény, és annak a segítségével egy hétig eligazodom. Aztán kezd pislákolni, de jövő vasárnap megint jövök, és akkor megint bevetül a fény. Vannak hív emberek, akik beérik annyival, hogy hétről hétre bevilágít az ablakon át a fény, és azzal szépen lehet élni. És én azt vallom erre, hogy ez kevés, áldott dolog ez, ezt nem hagyjuk abba, akkor se, ha ég a belső fény, áldott dolog az ige hirdetés, és nem beszélek magam ellen, szolgálatom ellen, és az első keresztjének a szolgálata, missziói gyakorlata ellen természetesen kell, de egészen más a helyzet, hogyha csak abból él valaki, hogy vasárnaponként vagy időnként az ablakon át bevetül valami fény, egy ige hirdetésen át bevetül a fény, vagy pedig a bennetek lévő világosság ég. Egy kicsit durva a hasonlat, amit most mondok, de szerintem ez is jól szemlélteti a dolgokat. Budapest világ egyik legszebb városa, mondják az ide látogató külföldiek, és különösen szép az, amikor este megvilágítanak egyet mást, a Halászbástyát, vagy a Mátyás templomot, vagy a Hilton szállót, vagy éppen a parlamentet. Most maradjunk a parlamentnél. Valóban az ember Budáról, a Gellérthegyről nézi, hogy magaslatról gyönyörű a kivilágított parlament. Az idegenek elcsodálkoznak, egy ilyen kicsi országnak egy ilyen nagy parlamentje van, és kivilágítva, gyönyörű a megvilágított parlament. Na de mi történik bent a parlamentben? Ha az ember érti a dolgokat, és tudja azt, hogy mi történik ebben az országban benne a parlamentben, akkor egyszerre lehervad az öröme, hogy de szép a parlament. A megvilágított parlament egészen más, mint ami benne történik. A sok széthúzás, testvérietlenség és egyéni akarás és hatalomvágy alig lehet felsorolni a sok sötétséget, ami a megvilágított parlamenten belül van. Tehát sajnálatos módon ez is jó kép sok keresztény embernek az életére. Megvilágított élet. Igével megvilágított élet, de mi van bent? Mi történik benne ebben a belső parlamentben, aki én vagyok? Tehát a belső világosságra teszi Jézus a hangsúlyt, és én is ebben az ige hirdetésben erre teszem a hangsúlyt, hogy meglásd, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. És ismét mondom, hogy ez a megkülönböztetés nagyon használható, hasznos megkülönböztetés, és ismét mondom, hogy áldott minden ige hirdetés, ami bevilágít, de nem igazán hív ember az, akinél belül nem ég a fény, a belső fény. Az én ige hirdetői szolgálatomnak a végső törekvése nem az, hogy belecsimpaszkodjatok a palástomba, és vasárnapról vasárnapra jöjjetek, és a palástomat fogva kérjétek, hogy egy új világosságot, egy új reflektorfényt vetítsek be az életetekbe. tulajdonképpen ez volna a praktikus, hogy odakötözni a híveket a palástomhoz, odakötözni a vasárnap délelőtthöz, hogy minden vasárnap gyertek, mert minden vasárnap szükségetek van. Én nem ez a prédikátor vagyok. Én azt mondom, hogy köszönjük meg együtt, hogy itt van igehirdetés, de ne csimpaszkodjatok se az én palástomba, se senki másnak a palástjába. Meglásd, hogy a benned lévő világosság ragyogjon, és ne változzék át sötétséggé. Csak egy gondolat erejéig szólok arról, hogy 45 esztendős ez a gyülekezet. Ma délután egy kedves, szeretett vendégségben fogunk visszaemlékezni, egy kicsit előre tekinteni. 45 esztendővel ezelőtt álltam itt első alkalommal ezen a szószéken, ezen a dobogón. És amikor erre gondoltam, egy kicsit nekem is számot kellett vetni, hogy hát mi az, hogy Gyulai Pál utca. Azért mégiscsak van arca, van profilja, van identitása ennek a gyülekezetnek. Vagy legalábbis az én prédikátori tevékenységemnek van valami célja, van valami ambíciója, valami törekvése. Mi ez? Na hát testvérek, ebben a mai igében feleletet lehet kapni arra, hogy mi a törekvésem. A törekvésem az, hogy meglásd, hogy a benned lévő világosság ragyogjon. Meglásd. Egészen más lenne itt az élet, ha az lenne a legfőbb ambícióm, hogy beszervezni, listákat vezetni, minden hétre ide szoktatni, és jaj annak, aki nem jön el, számon kérni, hogy csinálod-e azt, amit itt hallasz. Egészen más profil lenne, az volna a prédikátori ambícióm, hogy igenis a palástomba csimpaszkodjál. Kicsit világi vagy majdnem sértő ez a gondat, de hát a valóság ezt tessék, hogy vannak, akiknek elég az, hogy a lelkészüknek a palástjába kapaszkodnak, és elég az, hogy vasárnapra megkapják. És nagyon eredményteren a működésem, hogyha 45 év alatt nem jutottam tovább, csak az, hogy némelyek belekapaszkodnak, aztán belefáradnak, azt ott hagyják. Azt tekintem a szolgálatom gyümölcsének, hogyha kigyullad valakiben a belső fény. Magam ellen beszélek, mert onnan kezdve igazából nincs rám szüksége. És Jézus olyan gyülekezetet, olyan társaságot gyűjtött maga köré, amelyeknek nincs szüksége igazából egy másik emberre. Egyetemes papság. Mindenkinek a közvetlen kapcsolata Istennel, vagy mostani képnél maradva, belső világosság. Nem kívülről időnként bereflektorozott világosság, belső világosság. Mondom, 45 esztendőmre visszatekintve, nekem ez a mérték, nem az, hogy hány ember van itt, hanem az, hogy akik itt vannak, azoknál ég-e a belső világosság. És ez legyen ennek az igehirdetésnek a kicsengése, hogy köszönjük meg az összes kívülről bevetülő fényeket, de meglásd, mondja Jézus, nem én mondom, Jézus mondja, meglásd, hogy a benned lévő világosság ragyogé. Itt van a kezembe egy könyv az ős keresztjének irodalmából és ról. Többen talán tudjátok, hogy van az a bizonyos Tamás evangéliuma, egyre inkább emelkedik a tekintélye a biblia tudósok szerint a Tamás evangéliumának, már-már oda teszik a biblia mellé, mint egy ötödik forrás, mert annyi hitelesnek tűnő eredeti jézusi mondat van ebben a Tamás evangéliumában. Na, ezzel fejezem be, hogy a Tamás evangéliumából idézek egy mondatot, ugyancsak ebből a témából. Jézus ezt mondta nekik, akinek füle van, hallja meg. Ez a fény a fény ember bensejébe van, és az egész világot megvilágosítja. Ha ő nem világít, akkor sötétség van. Ebben az az újszerű, hogy ez a kifejezés van, hogy fény ember. Nagyon valószínűleg találom, hogy Jézus tényleg beszélt ilyesmiről, hogy fény ember. Úgy fényliék, úgy ragyogjon a ti világosságot, hogy emberek lássák, és a ti cselekedeteitekből következtessetek, hogy van még valami világ, van valami több, mint amit én élek. Fény emberek, mondja a Tamás evangéliuma, és hitem szerint teljesen Jézus szellemében mondja, és ez a mi küldetésünk, hogy fény emberekké legyünk. Az a belső fény, az lassan áthassa a bőrünkig, a pórusunkig, hajunk száláig menően áthassa az életünket. Fény emberek. Ha ezek a fény emberek nincsenek, akkor reménytelen sötétség van ebben a világban. Meglásd. Csak még egyszer, szinte egy kicsit a derű kedvéért, ez a meglásd. A mikroszkóppal meglásd a dolgokat. A teleszkóppal tekintsd át a mindenséget. És a periszkópot emeld föl időnként az anyagi világ fölé, a szellemi világba, tekints bele, és az onnan vett fénnyel légy fényemberré, Jézus világosságának a tovább adójává. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.